Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Exterde Tibor vagyok, önök heti külpolitikai összefoglalónkat hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. Az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most arról lesz szó, hogy az unió balkáni bővítésének fontosságát hangsúlyozta a magyar kormányfő és a külügyminiszter Bosznia-Hercegovinában. Rozgonyi Ádám összeállítása.
Magyarország támogatja az unió balkáni bővítését, mondta a miniszterelnök Bosznia-Hercegovinában, miután megbeszélést folytatott Borjana Kristó kormányfővel. Orbán Viktor szerint a Balkán Európa utolsó jelentős erőforrás tartaléka.
Nem lehet, hogy minden pénz csak Ukrajna irányába menjen, a balkáni biztonságba és fejlődésbe is investálni kell. Mi magyarok nem támogatjuk a szankciókra épülő politikát, a szankciós politikák nem vezetnek eredményre, és hosszabb távon úgy látjuk, hogy az a jó, hogyha minél több jogkör kerül vissza az itt élő népek kezébe. A hosszú távú megoldás az nem az idegenek jelenlétében, hanem a itt élő népek együttműködésében van.
Orbán Viktor elmondta azt is, hogy Magyarország továbbra is szívesen vállal szerepet a Balkán biztonságának garantálásában, és ha kell, növelni is kész jelenlegi hozzájárulását az EUFOR misszióhoz. A kétoldalú együttműködést vendéglátójával együtt jónak minősítették, és Orbán Viktor megerősítette, hogy a kormány jelzéseket vár Szarajevótól arról, melyek azok a gazdasági ágazatok, ahol a magyar jelenlétre a már meglévőn, így a légi közlekedésen, a pénzügyi szektoron, a megújuló energiák ágazatán kívül szükség lehet. A miniszterelnököt a hivatalos látogatására a külgazdaság és külügyminiszter is elkísérte. Szijjártó Péter a közmédiának azt mondta, az Ukrajnában zajló háború félreértékeli a balkáni biztonság jelentőségét, ezért az Európai Uniónak komoly lépéseket kellene tennie annak érdekében, hogy támogassa a stabilitást, a békét és a nyugalmat a Balkánon. A miniszter szerint jól látható, hogy minden figyelem Kijevre irányul, minden pénzt Ukrajnának adnak, miközben a magyarok pontosan értik, hogy mekkora tragédiát jelentene Európának, ha a Balkánon is az instabilitás lenne az úr, és adott esetben veszélybe kerülne a béke, fogalmazott Szijjártó Péter.
Láthatóan mindenki kevésbé érti ezt a helyzetet, mint mi. Ezért mi kétoldalú alapon is lépünk. Ezért úgy döntöttünk, hogy 300 millió forinttal támogatjuk Bosznia-Hercegovina védelmi képességeinek a fejlesztését, hiszen Bosznia-Hercegovina békéje és stabilitása nélkül nincsen béke és stabilitás a Balkánon.
A tárcavezető a magyar álláspontot ismertetve úgy fogalmazott, Európa kiemelt érdeke, hogy az Ukrajnában zajló háború mellett ne érje még egy biztonsági kihívás, mert a jelenlegi helyzetben a kontinens nem lenne képes arra, hogy két biztonsági típusú válságot is egyszerre sikerrel oldjon meg.
A magyar kormány felszólítja az ukrán parlamentet, kormányt és Ukrajna elnökét, hogy fejezzék be a magyar kisebbség jogfosztását, és a Velencei Bizottság ajánlásának megfelelően adják vissza azokat a jogokat, amelyekkel a magyar közösség korábban rendelkezett. Erről Menczer Tamás, a külgazdasági és külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára beszélt egy a közösségi oldalára feltöltött videóban.
Felszólítjuk az ukrán parlamentet, kormányt és elnököt, hogy a jogfosztást azt fejezzék be, és a magyar nemzeti közösségnek azokat a jogokat, amelyekkel korábban a közösség rendelkezett, azokat a jogokat egyébként a Velencei Bizottság ajánlásainak is megfelelően adják vissza. Emellett felszólítjuk Brüsszelt és a brüsszeli testületeket is azzal kapcsolatban, hogy végre ezt a jogfosztást vegyék érdemben napirendre, és végre tegyenek érdemi lépéseket arra vonatkozóan, hogy Ukrajnában a nemzeti közösségek, a magyar nemzeti közösség a korábban meglévő és egyébként elvett jogait kapja vissza. Ugye az látható, hogy Brüsszelben mindenfajta közösség és mindenfajta kisebbség fontos. A bevándorlók, különböző szexuális kisebbségek és közösségek talán ideje lenne, hogy egy olyan problémával is foglalkozzanak, amely rendkívül súlyos. Mondom még egyszer, minden európai értékkel, minden szabállyal szembe megy, és egy valódi kisebbségvédelmi kérdés. Magyarország története legnagyobb humanitárius akcióját hajtja végre, és számos módon segítünk Ukrajnának. Már több mint 1 millió embert fogadtunk be. Folyamatosak a humanitárius szállítmányok, az ukrán területekre óvodát építünk, kórházat építünk, anyaotthont építünk Ukrajnában, a belső menekültek ellátását segítjük, katonák gyógykezelését ajánlottuk fel, gyermekek speciális gyógykezelését ajánlottuk fel, és ezzel párhuzamosan vágják vissza és veszik el az anyanyelvi oktatás jogát Ukrajnában, és ezzel párhuzamosan veszik le a magyar névtáblákat az iskolákról, és ezzel párhuzamosan változtatják meg a magyar iskolák státuszát Ukrajnában. 99 ilyen iskola van, amely Kárpátalján érintett, és nem tud úgy működni a jövőben, ahogyan korábban működött. Mondom, mi alatt, vagy ezzel párhuzamosan Magyarországon 1300 intézménybe fogadtunk be menekült gyerekeket. Nem pontosan értem, hogy a kárpátai magyarok jogfosztása, például az, hogy egy magyar diák nem tanulhat az anyanyelvén, ez mennyiben segíti Ukrajnát az Oroszországgal vívott harcban.
Bencér Tamás kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkárt hallották.
Világtükör.
Megkezdődött a novakahovkai gátrobbantás miatt elmenekültek visszatelepülése. Az orosz tüzérség ugyanakkor folyamatosan támadja a humanitárius elosztópontokat, és a vízhiány is nagy problémát jelent. Az ökumenikus segélyszervezet munkatársai most is ott vannak a herszoni régióban. Az ő tapasztalataikról kérdeztem Imre Júlia Szatmári Barnabást, a szervezet ukrajnai humanitárius programigazgatóját.
A herszoni régió és Herszon város felszabadítása óta, tavaly november óta folyamatosan jelen van az ökumenikus segélyszervezet a térségben, így a két héttel ezelőtti gátrobbanás után is egyből a helyszínre érkeztünk, folyamatosan zajlanak a segélyprogramjaink, és hát elég komoly katasztrófa helyzettel szembesültünk. Itt egyébként is zajlik egy visszatelepülési hullám, annak ellenére, hogy az orosz tüzérség folyamatosan támadja mind Herszon város, mind pedig a régiót, és erre jött az árvíz. Több mint 80 település került víz alá 600 km-en a herszoni régióban, és egyből meg kellett kezdeni a segítségnyújtást az igényeknek megfelelően. Elkezdtünk higiéniás csomagokat, ivóvizet, élelmiszert osztani, illetve felmérni annak a lehetőségeit, hogy a hatóságok munkáját hogyan tudjuk segíteni. Áramfejlesztőket, szivattyúkat, csöveket, tisztítószereket tudtunk allokálni, és folyamatosan zajlik ez a segélyprogram, tehát folyamatosan mérjük fel annak a további lehetőségeit, hogy hogyan tudunk segítséget nyújtani. Nem egyszerű a helyzet, mert a tüzérségi tüzek folyamatosan veszélyeztetik a segélyprogramokat, az orosz tüzérség humanitárius elosztópontokat támad, kórházakat, iskolákat, ahol menekültek vannak befogadópontokon, tehát többszörösen nehéz a helyzet.
Ilyen körülmények mellett lehetséges egyáltalán a visszatelepülés, nem beszélve arról, hogy nem tudom, hogy a házak hanyad része maradt lakható.
Elég komolyak a károk, Herszon város közel 20%-a került víz alá, és annak ellenére, hogy az árvíz nagy része már elvonult, a szennyező anyagok, amik a környezetbe jutottak, illetve strukturális problémák, amik a lakóházakat, épületeket érték, megnehezítik a visszatelepülést, de van már erre is példa, az emberek igyekeznek visszatérni a területre, kijavítani az otthonaikat, ezt kell segítenünk a hatóságok munkáin keresztül, illetve a helyi partnerszervezetünkön keresztül.
A menekültek többsége egyébként hol tartózkodik most, tehát hova sikerült kimenekíteni a többséget?
A legtöbb első menekült igyekszik az otthonához a legközelebbi pontokon elhelyezkedni. Tehát Herszon város az elsődleges befogadópont, de nyilvánvalóan innen távolabb, Mikolajivban, Odesszában vagy az ország egyéb területeire is eljutottak belső menekültek. A tavaly február óta tartó konfliktus miatt több millióan élnek otthonaik a távol Ukrajnán belül, illetve több millióan külföldön. Ennek ellenére van visszatelepülési hullám, annak ellenére, hogy nehezek a körülmények. Nyilvánvalóan próbáljuk a lehetőségeinkhez képest minél jobban segíteni a visszatelepülést.
Mi várható a következő napokban, hetekben, mik a terveik, egyáltalán mi innen Magyarországról hogyan tudjuk segíteni az önök munkáját?
Folyamatosan zajlik a károk felmérése és a hosszú távú segítségnyújtás lehetőségeinek a felmérése. Igyekszünk tisztítószerekkel a szennyeződéseket eltávolítva segíteni a hatóságok munkáját, illetve a legnagyobb probléma most jelenleg az ivóvíz hiánya, illetve hosszabb távon az is befolyásolja a térség működését, helyreállását, illetve a visszatelepülést, hogy rengeteg víz eltűnt a kahovkai tározóból, így a mezőgazdasági tevékenységeket nagyon nehéz lesz majd folytatni. Itt a mezőgazdaság jelenti az elsődleges megélhetési formáját a lakosságnak, itt évekre visszaveti a lehetőségeket ez a gátról. Folyamatosan zajlanak a segélyprogramjaink a térségben, lakóházakat építünk újra, illetve intézményeknek a helyreállításában is szerepet vállalunk. Ezek a segélyprogramok folytatódnak, illetve az azonnali segítségnyújtásban a lehető legtöbb ivóvizet, illetve tisztítószereket, áramfejlesztőket juttatunk a térségbe, ezekre van most a legnagyobb szükség. A segélyszervezet tevékenységéről a segélyszervezet.hu weboldalon lehet tájékozódni, illetve itt lehet az ukrajnai munkánkat pénzadományjal is támogatni.
Szatmári Barnabást, az Ökumenikus Segélyszervezet ukrajnai humanitárius programigazgatóját hallották. Újhelyi István szerint az Erasmus program befagyasztott finanszírozása miatt veszélyben van a magyar diákok, tanárok és kutatók Európai Uniós támogatása. Erről a YouTube csatornájára feltöltött videóban beszélt a független európai parlamenti képviselő, Rozgonyi Ádám összeállítása.
Az európai parlamenti képviselő videójában Navracsics Tibor év elejéig kijelentését idézte elsőként. A területfejlesztési miniszter az Erasmus üggyel összefüggésben fogalmazott úgy, hogy 5 perc alatt csatát nyertünk Brüsszelben.
Az igazság azonban az, hogy a Fidesz kormány nem, hogy csatát nem nyert ebben az ügyben, de egyelőre, mintha direkt saját magát akarná többszörösen is lábon lőni a csatatéren. Csak hogy ott van a mi bokánk is.
Újhelyi István felidézte, januárban derült ki, hogy nem kaphatnak friss támogatásokat az Európai Unió által finanszírozott Erasmus Plus együttműködési és oktatási csereprogramból, valamint a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramból azok a magyarországi oktatási intézmények, amelyek közérdekű vagyonkezelő alapítványi formában működnek, vagy amelyeket ilyen alapítványok tartanak fenn.
Ebben a ciklusban az előzetes számítások szerint Magyarországnak nagyjából 840 milliárd forint jutna. Hallották az összeget? 840 milliárd jutna. Közel 10 000 magyar fiatal maradhat le a külföldön tanulás lehetőségéről, és több ezer kutatói projekt veszhet oda a Fidesz kormány kapzsi maffia módszerei miatt. Az Európai Bizottság elsősorban a következőket kifogásolja az alapítványokba, legtöbbször erőszakosan kiszervezett egyetemi működésben. Kifogásolják, hogy aktív minisztereket, fideszes politikusokat ültettek a közalapítványok kuratóriumába. Ez szerintük összeférhetetlen, szerintem is. 2. Kifogásolják, hogy nem kötött ideig, hanem élethosszig kuratóriumi tagok maradhatnak ezek a fideszes politikusok. Ez szerintük vállalhatatlan. Szerintem is. 3. Kifogásolják, hogy nincs elég időtáv a kuratóriumi tagság elvállalása és a korábbi aktív politikai tisztségről való lemondás között. Ez szerintük igenis szükséges. Szerintem is.
A képviselő szerint bár a miniszterek hamar lemondtak a kuratóriumi tagságukról, hogy elkerüljék a látszólagos összeférhetetlenséget, tény ugyanakkor, hogy a Fidesz egyáltalán nem igyekszik teljesíteni a feltételeket, sőt, kicsinyes érdekeik mentén, mintha szabotálnák is a mielőbbi megegyezést, fogalmazott Újhelyi István.
Világtükör.
A magyar kormánynak politikai kötelessége, hogy kivétel nélkül elutasítsa az illegális migránsok tagállamok közötti szétosztásáról szóló uniós terveket, válaszolta egy kérdésre a miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón, Gulyás Gergelyt hallják.
Mindenféle migránskvótát elutasítunk, Magyarországnak szerintünk ez politikai értelme vett kötelezettsége is, hiszen szemben más Európai Uniós tagállamokkal, amit megkérdeztük a választópolgárokat arról, hogy szeretnének-e bármilyen migránskvótát, elosztási mechanizmust, bevándorlók befogadását támogatják-e, és több mint 3 400 000 ember mondta egyértelműen azt, hogy nem kívánja Magyarországot semmilyen formában bevándorló országát tenni. A magyar kormány számára ez minden körülmények között teljesítendő parancsot jelent.
Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető minisztert hallották. Elmarasztalta Magyarországot az Európai Unió Bírósága a hazai menekültügyi szabályozás miatt. A testület szerint uniós jogba ütközik, ezért meg kell szüntetni azt a gyakorlatot, ami szerint a menedékkérőknek előzetesen Kijevben vagy Belgrádban kell benyújtaniuk a nemzetközi védelem iránti kérelmet. Tatár Timea Tóth Norbert nemzetközi jogászt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét elsőként az előzményekről kérdezte.
2020-ban Magyarország felszámolta a magyar-szerb határon található 2 tranzitzónáját egy korábbi uniós bírósági ítélet miatt, amely egyébként ezt nem tette volna kötelezővé, de Magyarország ezt a következtetést vonta le belőle, hogy megszünteti ezeket a tranzitzónákat, és akkor erre válaszul módosították a kapcsolódó menekültügyi és migrációs ügyi jogszabályokat, és létrehozták azt a kötelezettséget, hogy azok számára, akik Magyarországra szárazföldön keresztül érkeznek az Európai Unión kívülről, nekik a két érintett szomszédos államban, tehát Szerbiában és Ukrajnában található magyar külképviseleten, egészen pontosan a nagykövetségeken, tehát a kijevi és a szerbiai, tehát a belgrádi magyar nagykövetségen egy előzetes kérelmet kell benyújtaniuk annak érdekében, hogy egyáltalán Magyarország területére be tudjanak lépni a menekültügyi eljárás lefolytatása céljából. És hogyha erre a kérelemre válaszul a belgrádi vagy a kijevi nagykövetségen egy ideiglenes úti okmányt, belépési engedélyt állítottak ki, akkor jöhettek csak be Magyarország területére, hogy menekült kérelmet nyújtsanak be.
Emiatt kötelezettségszegési eljárás indult, és most az Európai Unió Bírósága úgy döntött, hogy ez a rendszer, ez uniós jogba ütközik. Mit mond kifejezetten most ki ez a friss ítélet?
Igen, valóban a 2020-as módosítást követően nem sokkal később az Európai Bizottság kezdeményezte Magyarországgal szemben a kötelezettségszegési eljárást. Felek nem tudták egymást meggyőzni a bizottsági szakaszban arról, hogy egyiknek vagy másiknak van igaza, tehát akár Magyarországnak, akár a bizottságnak, és elkezdődött a kötelezettségszegési eljárás bírósági szakasz, amely mozdárult le, és ebben a bíróság megállapította, hogy az Európai Bizottságnak volt igaza a kötelezettségszegési eljárásban, mert Magyarország azáltal, hogy egy ilyen előzetes kérelem benyújtásától teszi függővé azt, hogy Szerbia, illetve Ukrajna irányából Magyarország területére menekült, ugye eljárás céljából valaki be tudjon utazni, ezáltal egy plusz feltételt épített be. A bíróság azt mondja, hogy ez jogellenes, mert ilyen előzetes feltételről ebben a 2013-as uniós irányelvben nincsen szó, és ezáltal Magyarország gyakorlatilag megfosztja ezeket a külföldieket a menekültügyi eljárás gyors, hatékony és könnyű igénybevételétől.
Ez mire kötelezi most Magyarországot, ez a döntés?
Ez azt jelenti a kötelezettségszegési eljárás, hogy a magyar jogszabályok bizonyos részükben ellentétesek a kapcsolódó uniós szabályokkal, tehát módosítani kell az érintett magyar jogszabályokon. Amennyiben ezt nem teszi meg Magyarország, akkor a bizottságnak van egy olyan lehetősége, hogy egy uniós bírósági ítélet kikényszerítése iránti keresettel fordul az Európai Unió bíróságához, amelynek a végén annak érdekében, hogy ezt a kötelezettségszegést az Európai Unió felszámolja, bármelyik tagállamban, ugye ebben az esetben Magyarországon, kényszerítő bírság, vagy általány összeg, vagy ezek kombinációja segítségével, tehát egy pénzügyi szankcióval tudja elérni azt, hogy az adott tagállam, tehát Magyarország ebben az esetben módosítsa a saját jogszabályát. Magyarország bármikor tudja módosítani ezeket a szabályokat, tehát a jogalkotó szervek, ugye itt a parlament, tehát az országgyűlés, az érintett, illetve a kormány viszonylag gyorsan tudnak cselekedni, tehát még rendes ülésszaka van a magyar parlamentnek, nyilván rendkívül ülésre is összehívható bármikor. Azt is el tudom képzelni, hogy megvárja ezzel az őszi ülésszakot. Abban az esetben, hogyha ezt nem teszik meg, hát akkor az Európai Bizottság elképzelhető egyébként még a nyári szünet előtt lépne ebben az ügyben, és akkor körülbelül egy olyan egy év alatt menne le az a következő bírósági eljárás, ami kikényszeríthetné Magyarországon a jogszabálymódosítást.
Tóth Norbert nemzetközi jogászt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docensét hallották. Halottnak nyilvánították a Titanic roncsainak megtekintésére alámerült Titán batiszkáf utasait. Mindez azután történt csütörtök este, hogy az amerikai haditengerészet törmelékmezőt fedezett fel az elsüllyedt gőzös maradványai körül. Ez megerősítette, hogy a mélytengeri jármű felrobbant. Svetnik Endre mondja a részleteket.
Csütörtök estére már a remény is meghalt. John Mauger, az amerikai parti őrség ellentengernagya kimért hangon közölte azt a hírt, amitől a családtagok rettegtek. Megsemmisült az Ocean Gate nevű cég mélytengeri merülőeszköze a Titán, amin öt ember utazott, hogy közelebbről szemléje meg a Titanic gőzös 3800 méter mélyen fekvő roncsait. Ma reggel egy távirányítású robot felfedezte a tengerfenéken a Titán farok részét, körülbelül 500 méterre a Titanic orrától. Az eszköz további roncsokat is talált, amelyek alátámasztják azt az elméletet, hogy katasztrofális nyomásvesztés lépett fel a kabinban, mondta. Azaz a kabin a hatalmas nyomás alatt berobbant. Az ellentenger nagy mély együttérzését fejezte ki a családtagoknak. A kétségbeesett kutatás és az állítólagos kopogó hangról szóló hírek után az amerikai haditengerészet egyik vezető beosztású tisztje megerősítette, hogy egy titkos rendszerük rögzített egy zajt, amely úgymond megfelelt a berobbanás hangjának. A Titán 3300 méter mélységben járt, amikor megszakadt vele a kommunikáció vasárnap. A szomorú hírt bejelentő sajtótájékoztató előtt a Titán gazdája, az Ocean Gate, közleményt adott ki. Ebben azt írták: most már úgy hisszük, hogy vezérigazgatónk Stockton Rush, Shahzada Dawood és 19 éves fia Suleiman, Hamish Harding, milliárdos brit felfedező, és Paul-André Narjolé, veterán francia búvár, szomorú módon odaveszett. Ők igazi felfedezők voltak, a kaland különleges szelleme és a felfedezés iránti mély szenvedély, és az óceánok védelme hajtotta őket. Az egyik újságíró feltette a nehéz kérdést az ellentengernagynak: fel tudják-e hozni a holttesteket? Amire az volt a körülményes válasz, hogy nagyon komplex és kíméletlen környezetben végezte munkáját a merülő robot. A kutatást folytatjuk, de erre a lehetőségre most nincs válaszom. A BBC és a Sky News is megszólaltatta David Murns mentési szakértőt, aki két utast is ismert. A jelek arra mutatnak, hogy úgymond katasztrofális berobbanás történt. Ebben az egyetlen megnyugtató dolog az volt, hogy a pillanat tört része alatt történt meg, és a férfiaknak fogalmuk sem lehetett, hogy mi történik. A hétfőn átélt legrosszabb félelmeim valóra váltak. Négy napon át azért imádkoztunk, hogy más legyen a kimenetel. Szóval két barátom meghalt, mondta. A pakisztáni származású, brit állampolgárságú üzletember Dawood egyik testvére elmondta, hogy fia Suleiman rettegett a merüléstől, de apja kedvére akart tenni. Több családtag és barát is gyászát fejezte ki. James Cameron, az Oscar-díjas Titanic film rendezője azt mondta, a csontjaiban érezte, hogy mi történt. Közben az Amazon áruház elkezdte kimoderálni az ízléstelen kommenteket a hírhedtté vált mindössze 42 dolláros videójáték kontroller alatt, amellyel videók szerint a Titánt irányították. Svetnik Endre, Inforádió, London.
1953. júniusában zajlott az NDK-ban a kommunista rendszer elleni első népfelkelés. Az első napon ezrek tüntettek Berlinben, az építőmunkások sztrájkja azonban hamar az egész országra átterjedt. A megtorlás során 3000-en kerültek börtönbe, 21 embert kivégeztek. Az egykori eseményekről és hatásairól tartott konferenciát a Nemzeti Emlékezet Bizottsága. A szervezet elnökhelyettesét, Máté Áront, Tatár Timea kérdezte.
70 évvel ezelőtt, tehát 1953. júniusában zajlott le ez a hatalmas kelet németországi munkásfelkelés, azonban ezt további megmozdulások is követték, és így szoktuk párhuzamba állítani, hogy Berlin, Poznán, Budapest, még hogyha ez a logikai sorrend itt-ott egy kis buktatója van. 1953-nak egy nagyon fontos üzenete volt, mégpedig az, hogy az a fajta szovjetizált Közép-Európa, amit elképzeltek egy birodalom, a Vörös Birodalom urai, az egyszerűen nem működik. Tehát egyszerűen már nem megy be az emberek torkán, hogyha szabad ilyen hétköznapian fogalmaznom. Magyarország szempontjából azért volt ez fontos, mivel a szovjetek megriadtak, a magyar pártvezetés is megriadt, és el akarták kerülni, hogy egy hasonló robbanás történjen. Másrészt az ilyen jellegű megmozdulások leverésének a technikája, tehát az, hogy megjelennek a szovjet páncélosok, és akkor viszonylag kis véráldozatárán el lehet folytani egy-egy ilyen felkelést, az hatott a magyar kommunista vezetésre is, és így 1956-ban nem véletlenül támaszkodtak egyből erre a megoldásra, ami aztán hát nálunk ugye nem vált be.
70 évvel később is van ennek aktuális üzenete?
Természetesen van, ez pedig nem más, mint a népek önrendelkezési vágya és önrendelkezési joga. Az, hogy mi itt Közép-Európában külső befolyástól mentesen szerettük volna berendezni az életünket, még 1944-ben jegyezte föl egy magyar gondolkodó a következőt, azt álmodtam, hogy kimentek a németek, és nem jött be helyettük senki. Ez az a gondolat, ami gyakorlatilag a hidegháborún keresztül, majd utána a vasfüggöny leomlása után is ezeknek a népeknek a szuverenitási törekvéseit meghatározza.
Akkor tulajdonképpen lehet üzenete akár most az orosz-ukrán háború kapcsán is?
Én ilyen messzire nem mennék, hiszen másról van szó, még akkor is, hogyha Oroszország helye közzel felvállalja ezt a szovjet nosztalgiát, bár mondjuk inkább a II. Világháború vonatkozásában. Nyilvánvalóan a történelmi párhuzamoknak van helyük még akkor is, hogyha ilyen nagy távlatból ezek néha sántítanak. Én azt gondolom, hogy a birodalmi törekvésekkel szembeni spontán népi ellenállás, ami egy örökérvényű tanulság.
A Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnökhelyettesét Máté Áront hallották. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Szatmári Katalin nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.